Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Talpalatnyi Zöldben. Mai adásunkban elviszük Önöket Budapest legszebb kertjébe. Megtudhatjuk azt is, miért nem hajózható a Duna magyarországi szakasza, és szembesülhetünk azzal a nem túl örvendetes ténnyel, hogy bizony a kor, amiben élünk, a hülyeség kora. Maradjanak tehát velünk az elkövetkezendő fél órában.
Teherszállítás a Dunán. Lehet-e folyóbarát a hajózás? Az a szép zöld gyep, vízkert beton helyett. Filmajánló, a hülyeség kora. Könyvajánló. Madarászfutam a védett fajokért. Uniós bíróság előtt Románia.
A folyók az emberiség legrégebbi szállító útvonalai. A Milustán hömpölygő Dunánk is évezredek óta viszi, amit a hátára raknak, vasércet, gabonát, szenet, vagy éppen konténerek százait. A folyami szállítás jóval energiatakarékosabb módja az áruszállításnak, mint a közúti vagy akár a vasúti közlekedés. De ezeknek az útvonalaknak is megvannak a maguk szabályai, az egyes folyószakaszokra jellemző vízmélység, szélesség, vízszint ingadozás. A zavartalan működtetés érdekében tehát nem csak a hajóknak kell alkalmazkodniuk a folyókhoz, hanem bizony a folyóknak is a hajózáshoz.
Ez a hajó épp Németországba indul. Rakománya 1900 tonna gázolaj. E hatalmas mennyiség odaszállításához 60 kamion konvojára lenne szükség. S bár pár nappal később ér oda, mintha közúton érkezne, csupán 3 kamion fogyasztásának megfelelő üzemanyagot használ el útközben. Ez a néhány szám jól szemlélteti, miért a vízi szállítás a leginkább környezetbarát szállítási mód. Persze a Duna sem tökéletes, mint ahogy egyik országút sem. A szabályozáshoz készülő tanulmányt a Közlekedési Minisztérium rendelte meg az Európai Unió Transzeurópai Közlekedési Hálózat fejlesztési tervének keretében.
Éppen Gerjén térségében vagyunk, a folyó 1513-as folyam kilométerénél, és azt vizsgáljuk, hogy hajózási kisvízszintek esetén, tehát abban az esetben, amikor még éppen elegendő víz van a Dunában ahhoz, hogy a hajók közlekedhessenek, akkor milyen viszonyok teremthetők meg, hogyan oldható meg az, hogy a hajózás fennmaradjon.
A Duna meder alakításánál két szemlélet ütközik. A Közlekedési Minisztérium a folyót elsősorban közlekedési útvonalnak tekinti, a környezetvédelmi tárca igyekszik az ökológiai szempontokat is érvényesíteni. De valóban ennyire járhatatlan lenne a Duna magyarországi szakasza?
A valdunai viszonylatba le lehet érni 8 nap alatt, 8 nap, 4000 tonnával.
Kónyi István kapitány több mint 40 éve járja a Dunát, úgy ismeri a folyót, akár a tenyerét.
Állás az nagyon ritka. Az nagyon ritka, hogy áll a hajó. Még mindig jobb, mint a német Duna szakasz, mert ott komolyabbak a gázdók. Nem rossz azért ez a magyar Duna szakasz. Magyarországi viszonylatban, hogy állni a vízállás miatt, meg a mederviszonyok miatt, az nagyon ritka.
Akkor vajon mi oka lehet, hogy itthon egy ekkora, több mint 80 milliárdos munkába akarnak vágni?
Itt egy nagyon rövid időszakról van szó, és ehhez képest ez a 80 milliárdos beavatkozás, ez borzasztóan komoly, és az ökológiai kockázatai pedig nagyon nagyok.
A magyarországi jogi környezet világosan megfogalmazza, egyértelműen megfogalmazza, hogy ma Magyarországon a Dunán milyen hajózóút paramétereket kell biztosítani.
A jelenlegi jogszabály szerint egy 2,5 méter mély merülésű hajó számára kell egy 120 méter széles hajózóutat biztosítani, és ennek az útvonalnak azért 94%-ában járhatónak kell lennie.
Nagyobb folyómélységet kíván az a rendelet, ami Magyarországon ma érvényben van, mint amit a nemzetközi egyezmények előírnak. Erről a mi tárcán kezdeményezni fog egy revíziót, egy újragondolását ennek.
Tehát végül is nem a sokszor hivatkozott nemzetközi előírások kényszerítenek minket a komoly beavatkozásra, hanem egy egyszerű miniszteri rendelet.
Szülessen egy megfelelő szintű kormányzati döntés, és a kormányzati döntés után, miután kiválasztottak azok az eljárások, azok a metódusok, amelyek a legjobban megfelelnek megjobban tudják biztosítani a környezetmegőrzés és az emberi tevékenység, a hajózás egyensúlyát, akkor készüljenek majd a konkrét kiviteli tervek a hajózóút fejlesztéséről.
A Vituki által készített tervek ennél jóval előrébb járnak. Mára pontosan meghatározták a konkrét helyeket és a szükséges beavatkozásokat.
Vannak helyek, ahol sebészi pontossággal beavatkozás történik, tehát lesz anyagkivétel, más helyeken viszont anyag visszatöltés, mint egy 1 millió köbmétert jelent.
Tudjuk azt a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőségektől, hogy oda már a konkrét terveket adták be engedélyezésre, anélkül, hogy ezt különösebb egyeztetés előzte volna meg. Mi azt szeretnénk látni, hogy mekkorák ezek az ökológiai kockázatok pontosan. Mi szeretnénk látni felméréseket, tanulmányokat arról, hogy vajon az élővilágra, mondjuk az aparti szűrésű kutakra, az ivóvízbázisra hogyan fog hatni ez a projekt. Ezeket mai napig nem tették le az asztalra a tervezők.
Azt természetesen nem állítja senki, aki beavatkozik bármilyen módon a természetbe, hogy ott, ahol ő konkrétan beavatkozott, ott nem történik változás. Ha nagyon durván akarnék fogalmazni, azt mondom, hogy ha egy markoló kanállal belenyúlok a Duna medrébe, akkor ott, ahol az a kanál elérte, ott minden tönkre megy, minden megváltozik, ha tetszik, minden elpusztul.
A környezetvédőknek ez nem tetszik. Már csak azért sem, mert a beavatkozások helyszíne, az egész magyarországi Duna szakasz a Natura 2000 védettsége alá tartozik.
Ehhez Magyarországon megvan a szakértelem, a tapasztalat, világhírű vízügyünk van, évszázados tapasztalattal. Nem most kezdjük az ipart. Az elképzelések azok koronként változnak, és a szemléletünk is fejlődésben van. És amit 20-30 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy jó, azt ma már tudjuk, hogy nem úgy kellene csinálni. És én azt hiszem, ez a jövőben is így lesz. Tehát azok a következtetések, amiket ma levonunk, azok a jövőben nem biztos, hogy ugyanúgy megállják a helyüket.
Hát ettől tartanak a környezetvédők is. Mint azt a Bősigát megépítése kapcsán láttuk, egy meggondolatlan beavatkozás súlyos következményekkel jár. A folyómeder elterelése, mélyülése magával vonzotta a talajvízszint csökkenését, a mellékág, a koltágak elszakadtak a főmedertől, a halak elvesztették ívóhelyüket, az ártéri erdők kiszáradtak, a ritka védett élővilág összeomlott. A Szigetköz még alig heverte ki a mérnöki munka emediadalát. A környezetvédők azt mondják, ne a folyót faragjuk a hajókhoz, a hajók alkalmazkodjanak a folyókhoz. Ha például a vízszint alacsony, járjanak a hajók csökkentett rakománnyal.
Gyerekkorom egyik kedvenc filmje az Égigérő fű. Ebben a ház lakói összefognak, hogy Poldi bácsi az öreg parkőr nyugdíjazása után is otthon, az udvarban is nézhesse, most is a fülemben cseng Rajz János utánozhatatlan hangsúlya, azt a szép zöld gyepet. Ezzel a címmel hirdetett pályázatot a fővárosi önkormányzat az Andrássy úti házak kertjének zöldítésére. A pályázat nyertese Linde Gara feng shui kertje. Mit mondjak? Követendő példa.
Amikor beléptünk ebbe a kertbe, akkor azt láttam, hogy nagy gonddal megtervezett, kivitelezett kert kapta az első díjat, és én magam is szeretnék személyesen gratulálni azoknak, akik ebben részt vettek.
Volt ilyen pályázat, ami a szép zöldgyep, ami mi lettünk az első, ez nagyon öröm volt, és kaptunk egy oklevél, ajándékok, ami az társasház lakóinak tudnak hasznosítani, mert azokat, amit kaptunk, a kért szépítési ajándékok voltak.
Linde Gara vagyok, a Punap-szigeteken született, a férjem amerikai magyar. Amikor megházasodtunk, elmentünk Amerikába, ott laktunk sokáig, és a magyar férjem haza akar menni, azért vagyunk itt Magyarországon.
Egy évvel ezelőtt, amikor beköltöztünk ide, ezen a terület, ami azt gondolom, ez nagyon szép, az nagy erkély. Csak ha lenézem itt lent, mert itt szoktunk reggelizni, ebédelni, csak ilyen szürke, beton, csúnya, és azt gondolom, ez valami, csinálnunk kell valamit. De persze nagyon szerencsénk van, mert a lakótársaink és a nagyon kedvesek és megértőek. Azt gondoltam, nekem kell valami csinálni olyan, ami harmónia szeretnénk teremteni. Szóval a Feng Shui szerint, vagy Feng Shui alapján terveztem ezeket, ami most látható.
Használtam az a Feng Shui-nak a elemek, ami nagyon ajánlom mindenkinek, mert nem csak a belső, a lakásunk belső része próbáljunk szépíteni, hanem a külső is. Szóval tudunk csábítani a pozitív energia bejön a lakásunkba. A Feng Shui azt jelenti egyensúly és a harmónia. Na, mindenki tudja, ha van egyensúly, van harmónia, mindenki boldogabb és egészségesebb. Lehet érezni, ha sikeresen megcsináltunk a harmónia, mert állandóan ott akarunk lenni, és állandóan az emberek ott megállnak és mosolyognak. Ha megyünk itt a közepén, az a kanyargós sétaútak, amit tudunk invitálni a pozitív energia, azért nagyon pontos, ne legyen egyenesen, szóval gyorsan bemegy, gyorsan kimegy, és bent, szóval kicsit megtartjuk a kellemes érzést, nem ártana rakni valami érdekesebb dolgokat, de ugyanaz nem szabad túlzás.
Szóval, ha valaki bejött, látja, ő is a welcome, ez a üdvözlőnek a szöveg, szélcsengő.
A bejárat mellett kiegyensúlyozza a térnek a energia. A másik érdekes rész, itt például Kacsa család.
Valami kis bogárban a Kacsa család.
Ami nagyon sok sétáló emberek, mert ezt látja, milyen szép a kacsa, de igazán az a kacsa, az a szimbólum, az a vidám és a gondtalanságot jelent. Talán azért mindenki ott megáll, és mindig mosolyognak és nézi ez a szép kis kacsa. És az újdonság, mint most őszben, és valami szín kell adni, szóval azért a halottba, ami a Feng Shui azt mondta, nem szabad. Ott raktam egy mókusok, sok színes gomba, szóval legyen valami élet a Feng Shui kertünk, hiába ősz van.
A 2055-öt írunk, és az éghajlatváltozás miatt lakhatatlanná vált földön vagyunk. Egy túlélő a globális archívumban tallózik, és azon ábrándozik, hogy bárcsak megjelenhetne az élet újra a földön. Itt őrzik az emberiség összegyűjtött emlékeit. Miért nem mentettük meg a földet addig, amíg lehetőségünk volt rá, kérdezi a 2008-as felvételeket nézegetve. A brit Franny Armstrong fiktív környezetbe ágyazott dokumentumfilmje arról a jövőről szól, amelynek bekövetkeztét mindenáron meg kellene akadályoznunk, hogy végre véget érjen a hülyeség kora, és megállítsuk a globális felmelegedést.
It's like looking through binoculars, observing people on a far-off beach, running around in circles, fixated on the small area of sand under their feet as a tsunami races towards the shore.
101 degrees Fahrenheit. It's the hottest day ever recorded.
A film főszerepét egy jövőbeli történészt, Pete Postlethwaite alakítja, aki arra keresi a választ, hogy az emberiség hol rontotta el, és hogyan jutott el a Föld klímájának teljes felborításáig. Az általa gyűjtött felvételek 6, a mi korunkban élő valós személy történetét követik nyomon, akik bár a világ különböző pontjain élnek, mégis valamilyen módon mindannyiuk egyéni sorsa kapcsolódik a klímaváltozás globális folyamatához. Megismerjük a szélerőművek építéséért küzdő brit családot, egy fapados légitársaságot indító indiai vállalkozót, két kis iraki árvát, egy kapzsi olajcég miatt szenvedő nigériai fiatal lányt.
Please want her place to be like in America. That kind of life, you just don't want to stay on Earth forever.
It's a fair fight. I hope you lose.
What it normally always comes down to with wind farms is aesthetics.
Hypnotic. Driving along and you tend to see the cells revolving and you're like concentrating on the driving.
I feel really, really off with it.
Az öreg francia hegyi vezető élete során legalább 150 méterrel rövidültek meg a gleccserek, a madarak sem költöznek el télire, unokái pedig már műhavon síelnek.
Losing everything you have, it's so overwhelming, and the grief is just, it's profound.
The question I've been asking is, why didn't we save ourselves when we had the chance?
Amikor 2005. augusztus 30-án városát, New Orleans-t részben elpusztította a Katrina hurrikán, az amerikai főszereplő Elvin 100 embert mentett meg saját hajóján. Szerinte az átélt pusztítás semmi ahhoz képest, ami akkor fog bekövetkezni, ha legértékesebb kincsünket, a Földet szó szerint felégetjük. Az utóbbi 100 évben csak használtuk a természeti kincseket, és visszaéltünk velük. Lehetne ez a tudatlanság kora, vagy a hülyeség kora, mondja. Az ENSZ tagállamok képviselői idén decemberben Koppenhágában írják alá az új nemzetközi klímaegyezményt, és a meglévő kiotói jegyzőkönyv meghosszabbításáról, vagy egy új lehetséges globális megállapodás létrehozásáról tárgyalnak. Az új egyezmény több évtizedre meghatározza, hogy az országok milyen irányban indulnak majd el. A szén-dioxid kibocsátás csökkentése felé, vagy folytatják a környezetpusztítást, és ezzel felerősítik az éghajlatváltozás negatív hatásait. De nem csak a politikusoknak és a gazdasági vezetőknek van fontos szerepük a klímaváltozás megállításában, hanem bolygónk összes lakójának is. Közös fellépéssel nagyobb eredményekre vagyunk képesek, hogy ne csak unokáink, vagy a helyünkbe lépő intelligens jövevények tanuljanak abból, amit az emberiség a 21. században elrontott.
Stare Mother Nature in the eye, and then she dares you. Go ahead, do it, let's dance.
Egy ország, amely csodálatos adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy elsőrangú mezőgazdasági terményeket állítson elő. Egy ország, amely nem termelhet annyi gabonát és zamatos gyümölcsöt, amit adottságai lehetővé tennének, mert új gyarmatosítói, az Európai Unió hatalmasai ezt korlátozzák. A jövő tehát nem túl biztató, ismerjük meg legalább, milyen volt a múlt.
Andrásfalvi Bertalan új könyvéből megtudhatjuk, hogy a Kárpát-medence a mostaninál sokkal gazdagabb lehetőségeket kínált a létfenntartáshoz, és ezt ki is használták eleink. A kutatások olyan tájhasználati módokat is föltártak, amikre ma alig ha gondolnánk. Például azt, hogy a parasztok a Dunamente erdőibe a tudatosan telepített vadalmafákat helyben oltották, és így több mint 50 eltérő színű, formájú és ízű, különböző időben érő almafajtát termesztettek. Ez azonban a folyószabályozások és a birtokszerkezet megváltozása után lehetetlenné vált, mivel a táj sokfélesége nagy mértékben lecsökkent. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb területen vetettek gabonát árutermelési céllal, tehát nem a lakosság saját szükségletének kielégítésére. A táj diverzitásának csökkenésével a hajdani sokoldalú táplálkozás is egyhangúbbá vált. Az Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében című kötet foglalkozik a tiszamenti foggazdálkodással, a magasabb árvízmentes területek vízgazdálkodásával, illetve az áradások folyamányaként jelentkező, konfliktusokat elrendező vízbíró tevékenységével is. Egy tanulmány ismerteti a Kárpát-medence hagyományos erdőgazdálkodását, és számos esettanulmány dolgozza föl a határhasználat változásait jó néhány település történetén keresztül bemutatva. A tájhasználat átalakulása és a társadalmi változások tanulságokkal is szolgálhatnának a mai gazdálkodásunk tervezéséhez. De legalábbis élvezetes időtöltés az elmúlt századok gazdálkodás történetének szövevényében elmerülni.
Az Európai Unió tavaly még csak figyelmeztette, az idén októberben viszont bíróság elé citálta Romániát. A vád túl kevés területet helyeztek törvényes védelem alá, így nem tudják elég hatékonyan biztosítani az ott élő fajok megóvását. Az erdélyi civil szervezetek eközben egyéni kezdeményezésekkel próbálják felhívni a figyelmet a már védett területekre, így kerülhetett sor először Romániában madarász versenyre.
Mindenki fog kapni egy kitöltőívet, amin egy számozott lista van tulajdonképpen. Mindenki, minden fajt, amikor észrevett, abban a pillanatban felírja. Aki a végén a legtöbb madárfajt észleli, az lesz a nyertes. A Milos csoport első alkalommal szervezte meg Romániában az első Romániai Madarászfutam nevű versenyt, ami abban áll, hogy Maros megyében két tórendszeren, a Csapói meg a Radnóti tórendszeren, ami most már SPA-nak is kijelölt Natura 2000-es terület, megrendez egy madarászfutamot.
A csapatok által látott madárfajok nagy része a tómedrekben pihenő és táplálkozó vízi madarak közül került ki. Nagy számban jegyeztek fel récéket, bibiceket, cankókat és énekes madarakat, összesen több mint 70 fajt. Sokak meglepetésére még egy valószínűleg fogságból kiszabadult, de vadmadárként viselkedő nílusi lúd is került a lencsék látóterébe. Sajnos a civil természetvédők minden lelkesedése és erőfeszítése ellenére a romániai állami természetvédelem az ország Európai Unióhoz való csatlakozása óta igen kevés jogi és gyakorlati lépésre szánta el magát. Ez éppen a madarak szempontjából fontos területeket érinti a legjobban.
Romániát azért perelte be gyakorlatilag az Európai Unió, mert nem felelt meg a madárvédelmi irányelv előírásainak. És ezt nem egy nagyon meglepetés, hiszen a minisztérium ezt tudja körülbelül másfél éve, csak ugye nem tett ez irányba semmit. Ugyanakkor a természetvédelemnek nyilván ez pozitív valahol, mert a román kormány általában olyan, akit meg kell szorítani az ajtóval ahhoz, hogy lépjen valamit. És ez most az az eset, amikor ugye be vannak perelve, tehát kénytelenek lesznek ezeket a területeket kijelölni, kénytelenek lesznek megfelelni az uniós előírásoknak.
A hiányos jelölés következtében 21 fontos madárvédelmi terület jelenleg egyáltalán nem jelentkezik semmiféle védelmi státusszal, 71 területet pedig erősen megcsonkítva jelöltek ki. Ez a félmegoldás mintegy 25 ritkának tekinthető madárfaj védelmét teszi kétségessé. Bízunk benne, hogy legalább a külső nyomás ezúttal megteszi hatását, és Románia végre megfelelően fogja kezelni saját értékeit.
Most is érdemes lesz velünk játszani, kedves nézőink, mert a helyes megfejtéseket beküldők között értékes könyveket sorsolunk ki. Az új kérdések előtt azonban lássuk, mik voltak a helyes válaszok múltkori feladványainkra.
A klímatörvény tervezés kezdeményezése fűződik az MTVS nevéhez. 8. alkalommal rendezték meg 2009-ben az Európai Mobilitási Hetet. Lila színű a bánáti sárkány bibéje. Jó megfejtéséért egy-egy könyvet nyert Bán Tamás, Budapest, Bíró Ildikó, Maros-Szentgyörgy, Románia, Tóth Helga, Szőtbiget.
A nyerteseknek szeretettel gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el. Most pedig következzenek az új feladványok.
Minek a rövidítése az Európai Unió TENT programja? Duna-Rajna-Majna vízi út fejlesztése. Transz-európai közlekedési hálózat fejlesztési terve. Dunai út, út a virágzó Európához. Mi volt a helyszíne az első romániai madarászfutamnak? Turmente, drótosi holtágak, Csapó, radnóti halastavak, Szenéte, Hargita. Melyik filmből való a városzöldítés program címe, az a szép zöld gyep? Az otthon zöld füvén, égig érő fű, ahol a zöld hangyák álmodnak.
Megfejtéseiket legkésőbb november 16-áig várjuk a képernyőn látható címre. A borítékra feltétlenül írják rá talpalatnyi zöld. Rendszeres nézőink tudhatják, hogy e-mailen is elérhetnek bennünket az eltudkukac@életestudomány.hu címen. Különböző érdekességeket, információkat és rejtvényünk kérdéseit pedig megtalálhatják a www.florafilm.hu weboldalon. Legközelebb, november 28-án találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, kiránduljanak, amennyit csak bírnak, óvjuk együtt a természet értékeit. Viszontlátásra!
Nincsenek határok, nincsen lehetetlen. Út az ismeretlenbe, út a csodák földjére. Kalandozó. Két hetente vasárnap délelőtt a Duna Televízióban.